Az alaptörvény máig fontos politikai viták tárgyát képezi, pedig bármely kabinetnek lehetővé teszi a hatékony kormányzást, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a 10 éve elfogadott új magyar alkotmányról rendezett nemzetközi konferencián. Gulyás Gergely szerint az alaptörvény kellő alkotmányos ellensúlyokat tartalmaz, és a magyar történelemben először rögzíti a hatalmi ágak elválasztásának elvét. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az Európai Uniónak ma kizárólag olyan vezetői vannak, akik történelmi szerencséjükből adódóan mindig a szabadságban, a demokráciában beszéltek arról, hogy milyen fontos a szabadság, a demokrácia. Ezzel szemben a magyar állami vezetők a diktatúra az elnyomás időszakában is a jogállam fontosságát hangsúlyozták, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, Magyarország jogállamiság iránti elkötelezettsége nem üres szó, hanem valós meggyőződésen alapul. Kitért arra is, hogy az elmúlt évtizedben nemzetközi szervezetek sok olyan véleményt fogalmaztak meg az alaptörvényről, amit a kormány méltánytalannak vagy kiegyensúlyozatlannak érez. Gulyás Gergely jó ellenpéldaként említette az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének 2013-as határozatát, amely szerint a magyar parlament először a szabad és demokratikus Magyarország történetében megváltoztatta korábbi alkotmányát, amelyet az egypártrendszerből örökölt új és modern alaptörvényt fogadott el, demokratikus eljárás, intenzív parlamenti vita és a civil társadalommal folytatott párbeszéd után.
Az alaptörvény mai napig fontos politikai viták tárgya, és ezekben a politikai vitákban időnként teljesen érthetetlennek tűnik, hogy miért kell támadni azt az alkotmányt, ami egyébként bármely kormány számára lehetővé teszi a hatékony kormányzást, kellő alkotmányos ellensúlyokat tartalmaz, először rögzíti a magyar történelemben a hatalmi ágak elválasztásának elvét, és tartalmazza mindazokat az alapvető jogokat, amelyeket ma a modern európai gondolkodás helyesnek tart.
A miniszter közölte, bár Magyarország utolsó volt a térségben azon államok sorában, amelyek a kommunizmus leküzdése után demokratikus országgyűlés által alkotmányt tudtak elfogadni, ez lehetőséget adott arra, hogy reagáljanak közben eltelt 2 évtized jogfejlődésére, társadalmi és politikai változásaira. Gulyás Gergely szerint az alaptörvény sok rokonságot mutat az Európai Unió alapjogi kártájával, amely szerint a magyar jogszabály mintájául szolgált.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A kiberbűnözés már nem csak egy önmagában létező bűnözési forma, hanem megjelenik a hagyományos bűncselekmények kísérő jelenségeként is, mondta Pintér Sándor belügyminiszter egy a témában tartott nemzetközi konferencián. Domanics András összefoglalója.
20 évvel ezelőtt 30 ország részvételével fogadták el Budapesten az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményét, amely elkötelezettséget jelent a kiberbűnözéssel szemben. A kibővült tagság most szintén Budapesten az Octopus konferencián készül a második kiegészítő jegyzőkönyv elfogadására. Az online konferencia megnyitó ünnepségén Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, az egyezményt az elmúlt 20 évben már 66 állam ratifikálta.
Ami az egyezmény alkalmazhatóságának és időállóságának ékes bizonyítéka.
A második kiegészítő jegyzőkönyv sikeres tárgyalása után 2022 tavaszán az aláírás, majd a ratifikálás következik, emlékeztetett Pintér Sándor.
A második kiegészítő jegyzőkönyv mérföldkövet jelent a részes államok kiberbűnözés elleni együttműködésében, és számos hatékony eszköz nyújt a bűnüldöző hatóságoknak az egyre szofisztikáltabb, módszereket alkalmazó kiberbűnözők elleni fellépéshez.
Magyarország elkötelezett a második kiegészítő jegyzőkönyv aláírására, hangsúlyozta a belügyminiszter.
Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a technológia fejlődésével folyamatosan növekszik a kiberbűnözés intenzitása és összetettsége. Ez a bűnüldöző szervek részéről is határozott fellépés, gyors reagálást és folyamatos tanulást igényel. A globális összefogás a hatékony nemzetközi keretek kialakítása alapozza meg a sikeres kiberbűnöző elleni fellépést, a kiberbiztonságot.
A kiberbűnözés már nem csak egy önmagában létező bűnözési forma, hanem megjelenik a hagyományos bűncselekmények kísérő jelenségeként is, fogalmazott Pintér Sándor.
Az elektronikus bizonyítékok hatékony gyűjtése, megőrzése és átadása ezért kiemelten fontossá vált. Magyarország megfelelő módon reagált ezen kihívásokra, így jött létre hazánkban a virtuális környezetben elkövetett bűncselekményre szakosodott rendőri részleg.
A budapesti egyezménynek köszönhetően gyors és állandó adatcsere van a résztvevő országok között, ami meghatározó pontja a nemzetközi bűnözői csoportok felderítésének és elfogásának, mondta Pinter Sándor. Maria Pejcsinovics-Buric, az Európa Tanács főtitkára köszöntőjében arról beszélt, hogy már több mint 100 ország módosította törvényeit annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a budapesti egyezmény előírásainak, elveinek. A második kiegészítő jegyzőkönyv még speciálisabban az internetre fókuszál, több lehetőséget adva a kiberbűnözés ellen küzdők kezébe, mondta az Európa Tanács főtitkára. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egy verekedés során minden ok nélkül ölt meg tavaly egy 16 és egy 20 éves fiatalt egy 18 éves férfi a Deák téren. Az ügy részleteiről és fejleményeiről Rezsek Győző kérdezte Gál Sándort, a budapesti rendőrfőkapitányság életvédelmi osztály vezetőjét.
A kollégáim befejezték a nyomozást, és vádemelési javaslattal adtuk át az ügyet a fővárosi főügyészségnek.
Azt lehetett tudni már akkor is, hogy mi történt, meghalt két fiatal. Az okokat lehet tudni, mert hogy az nagyon sokáig nem volt nyilvánvaló, hogy ez valami bandaháború, leszámolás, vagy éppen rosszkor voltak rossz helyen.
Cség Krisztián és az Iker testvérek a Deák tér több pontján szórakoztak, illetve tartózkodtak, születésnapot ünnepeltek, majd arra lettek figyelmesek, hogy a József Attila és Herceg Prímás utca kereszteződésénél egy 5 fős egyébként számukra teljesen idegen társaság hangoskodik, löbdösődik. Cség Krisztián ezt látva, a beszerzett adatok, vallomások alapján teljesen beindulva, azzal a jelszóval, hogy mindjárt beugrok boxolni, elővette a kinyitható zsebkését, bicskáját, és beszaladt a tömegbe, ahova követte őt az Iker Pál is, és összeverekedtek az 5 fős társasággal. A verekedés közben Cség Krisztián a 9 cm penge hosszúságú késsel a neki háttal álló 16 éves Lászlót két alkalommal a hátán, majd két alkalommal mellkason szúrta. A fiatal nem sokkal ezután összeesett, majd I. Marcel ment oda hozzá, és még 7-szer fejbe rúgta. Közben Cség Krisztián a 20 éves Gergellyel kapaszkodott össze, és kezdett verekedni. 2-szer oldalba, és 1-szer mellkason szúrta. Majd amikor a sértett megtántorodott, még nekifutásból 1-szer mellkason rúgta. Még 1-szer mellkason szúrta a fiút, aki ezután összeesett. Mi motiválta ezt a bűncselekményt? Hát a verekedés, a buli különösebb motivációját mi nem tudjuk ennek feltételezni, annál is inkább sem, mert Cség Krisztián nem tett ilyen értelemben beismerő vallomást.
Orvosszakértő gondolom látta őket, mert hogyha nincsen motiváció, csak így brahiból, akkor az felveti annak a kérdését, hogy orvosilag, illetve jogilag beszámíthatók-e?
Ez a protokollnak megfelelő életes ügyekben igazságügyi elmeorvos szakértőt, illetve pszichológus szakértőt is bevontunk. Mind a három elkövető tekintetében megállapította a szakértő, hogy beszámítási képességgel rendelkeztek. Tehát felfogták cselekményük társadalomra veszélyességi súlyát, fokát, mind a három személy büntethető.
Korábban egyébként nekik már volt dolguk a rendőrséggel, a hatóságokkal, volt ellenük nyomozás vagy esetleg bírósági eljárás?
Cség Krisztián büntető eljárás hatálya alatt állt kábítószerfogyasztás miatt. Nem volt munkahelye, alkalmi munkából tartotta el magát, állami gondozott volt, bűncselekményt megelőző 2 héttel korábban költözött el a nevelőintézetből és költözött édesanyjához, de utógondozásba vett részt. J. Marcel ellene súlyos testi sértés és kábítószerfogyasztás miatt volt eljárás, testvére nem volt büntetve, egyikőjüknek sem volt munkahelye, a szülei tartották el, de a körülményekhez képest rendezett családi körülmények között éltek.
Gál Sándort, a budapesti rendőrfőkapitányság életvédelmi osztály vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Szubjektív tényezőket is figyelembe vesz a bírói gyakorlat a földhaszonbérleti szerződések díjával kapcsolatban, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző. Anka Márton ugyanakkor úgy vélte, a szubjektív szempontoknak csak kismértékben lehet értéknövelő szerepe. Arról is beszélt, hogy az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdőnapjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. A részletekről Anka Márton közjegyzővel beszélgettem.
Elő kell adni a szerződésbe azokat az indokokat, amik a vételár meghatározásánál szerepet játszanak. És persze nyilvánvalóak az objektív okok, hogyha azon áll egy épület, ha jól öntözhető, megfelelő állapotban van, betonozott útról megközelíthető, stb. Viszont az utóbbi időben a bírói gyakorlat főleg a haszonbérleti szerződések bérleti díjával kapcsolatban elkanyarodott arra az oldalra, hogy már szubjektív tényezőket is figyelembe vett. Tehát nem mindegy a vevő oldaláról sem, hogy például az ő földjével szomszédos az a föld, amit meg akar venni, vagy egy birtoktestben művelhető-e az ő földjével, nincs esetleg egy autópálya, ami ketté vágja a kettőt, és sok esetben pozitívként, tehát haszonbérleti díj növelő tényezőként is értékelt a kúria ilyen szubjektív okokat is, tehát hogy igen, én úgy gondolom, hogy egyre inkább arra kanyarodunk el, hogy a szubjektív okok is belejátszhatnak, de ennek én egy nagyon finom, viszonylag csekély értéknövelő lehetőséget adnék csak.
Pedig ezt könnyű belátni, hogy az többet ér egy föld, hogyha nem kell a traktorral meg az ekével 40 kilométert kerülnöm, hogy a másik táblámat is meg tudjak művelni, hanem csak átmegyek rá.
Igen, ezek nagyon érzékeny részek egyébként, és teret is enged neki a gyakorlat, de nem a végtelenségig. Meg persze a másik oldalról is lehetnek szubjektív okok. Például ilyen szubjektív ok lehet az, hogy a vevő nem várja meg azt, hogy jóvá hagyják a szerződést, vagy azt, hogy belép elővásárlás jogosult, hanem rögtön a szerződés megkötésekor teljesít, például azért, mert tényleg szüksége van rá az eladónak, hogy rögtön pénzhez jusson, és adott esetben az ilyen megelőző teljesítés is lehet úgymond vételen növelő helyzet, mert ez esetben a vevő vállalja azt a kockázatát, hogy az általa előre teljesített vételárat adott esetben nem kapja vissza. De ez még csak az én szerény meglátásom, erre gyakorlat még nem alakult ki.
Mikor mondhatják a felek azt, hogyha megvan az elővásárlásra jogosultak teljes listája, nem lép be senki, megvan a mezőgazdasági szakigazgatási szerv jóváhagyása, hogy ez a föld az enyém, ez a pénz meg az enyém, és mindenki megy a dolgára. Ez egy fél év?
Nagyjából én 5 hónapra satszolnám, lehet több is, kevesebb is. A mezőgazdasági igazgatási szerv döntésével lesz az az egész végleges, tehát a jóváhagyó döntésével lesz ez a jóváhagyási folyamat végleges, viszont innen még szükséges a tulajdonjog bejegyzés is. Tehát az, hogy a földhivatal is bejegyezze a tulajdonjogot, és a tulajdonszerzés azzal végleges, azzal lesz teljes.
A szakigazgatási határozat után bárkinek van törvényes lehetősége megtámadni a szerződésünket? Elvileg az elővásárlásra jogosultak addigra már feltérképezettek, de sose lehet tudni, hogy nem jelentkezik-e a világ másik végéről valaki, aki azt mondja, hogy nekem ahhoz a földhöz jusson van.
Azt lehet mondani, hogy mindent lehet, tehát lehet, hogy azt mondja valaki, hogy én ezt a földet elbirtokoltam, és akkor, de az nem feltétlenül a szerződés megtámadását fogja jelenteni. Azt lehet mondani, hogy azért egy viszonylag biztos helyzetet ad az, hogyha megszületik a jóváhagyó döntés, és akkor onnantól már megnyílik az út, hogy be lehet adni a földhivatalhoz is ezt a szerződést, és ezáltal pedig már úgymond a lehető legnagyobb bizonyossággal tulajdont szerez a bejegyzéssel a vevő, de teljesen biztos semmi se lehet, mindent meg lehet támadni, nincs megtámadhatatlan szerződés. Viszonylag egyébként nehéz ez a megtámadás, mert a nem föld esetében a gyakorlatban a leggyakoribb ilyen megtámadás az elővásárlásra jogosult oldaláról jön. Itt viszont a földnél 60 napos jogvesztő határidő van a kifüggesztésre. Tehát, hogyha szabályos volt a kifüggesztés, akkor elővásárlásra jogosult már nem tud ember belépni, nem tud előkerülni a semmiből, neki a 60 napon belül a jegyzőnél kell nyilatkozatot tennie. Hogyha ezt nem teszi meg, akkor már utána kizárt lesz az előkerülése. Tehát ilyen szempontból egy biztosabb helyzetet eredményez. Föld esetében ez az egységes hirdetményi, illetve kormányzati portálon való közzététel rendszere.
Mi van akkor, ha egy földtulajdonos azt gondolja, hogy nem akarja ő ezt az egészet végigcsinálni, nincs rá szüksége, egyszerűen elajándékozza a földjét. Rövidebb utat választ ezzel, vagy egy bonyolultabb utat választ?
Hát rövidebb utat abban a tekintetben, hogy közeli hozzátartozói körben engedi meg csak az ajándékozást a földforgalmi törvény, másrésztről pedig, hogyha nem hozzátartozója megajándékozott, akkor nyilván, hogy nem fog ez sikerülni, akkor a földhivatal fog eljárni a nyilvánvaló érvénytelenség tekintetében. Most ez a közeli hozzátartozói viszony azért felvet egy nagyon érdekes kérdést, mégpedig a szükségházasság kérdését.
Így is lehet.
Tehát, mondani. Hogy a házassággal a magyar jogban az a helyzet, hogy státusznyilatkozat. Tehát nincs színlelt házasság. Tehát, hogyha én kifejezetten abból az okból veszek el valakit, hogy én tőle földet szerezhessek, és én azt megmondom a házasság kötés után, hogy én csak azért mentem hozzá, hogy földet szerezhessek, és a szerzést követően rögtön beadjuk a bontót is, akkor se lesz érvénytelen a házasság, legalábbis a klasszikus magyar jog szerint. Az Európai Unió jogalkotása meg már elkanyarodott oda, elsősorban az Európai Uniós állampolgárság megszerzése keretében, hogy ismeri ezt a típusú érdekházasságot, és ott van Európai Uniós döntés, ami ezt érvénytelennek nyilvánítja. Ennek még ki kell fordnia, nagyon izgalmas kérdéseket vet föl, legalábbis az én oldalamról, mármint a jogtudomány oldaláról, ez a kérdés.
De bocsánat, ez úgy működik, hogyha nekem eszembe jutna, hogy egy nagy, hát nem tudom másképp mondani, földesúr asszonnyal kössek érdekházasságot azért, hogy a föld az enyém legyen, akkor nekem egyébként el kéne végeznem egy aranykalászos gazdatanfolyamot is hozzá, vagy akkor már közeli hozzátartozónak számítok, és nem kell.
Mert közeli attól... hozzátartozónak számítok, és nem kell, pont ez a dolog lényege. Ezért mondtam, hogy... hogy egyelőre a klasszikus jogból kiindulva ennek nincs jó következménye, viszont tekintettel arra, hogy az Európai Uniós jogalkotás is elmozdult egy olyan irányban, hogy ezeket az érdekházasságokat semmisnek tekinti, így elképzelhetőnek tartom, hogy a jövőben a magyar joggyakorlat is elmozdul valamilyen ilyen irányba.
De ha nem valljuk be, és kifelé azt színleljük, hogy egyébként földművelés közben is a legnagyobb boldogságban élünk, akkor ezt az idők végezetéig csinálhatjuk.
Hát lényegében igen. Tehát, hogyha nem derül rá fény, akkor igen. Szóval, hogy vannak azért trükkök, amivel megkerülhető ez a jogszabály, de talán a házasságos rész a bonyolultabbak közé tartozik. Az elővásárlásra jogosultakat próbálják általában a felek elriasztani, mert ők, akik, mint mondtam, ez az első védelmi vonal, és az egyik talán legfontosabb. Erre is megvannak a trükkök, és a tudtommal már folyik is egy ilyen irányú jogalkotás, ez több fórumon is felmerült. Például az ilyen trükk az, hogy egy olyan mértékű ügyvédi díjat határoznak meg a szerződési kötéssel kapcsolatban, ami mind a vevő terhe, tehát hogyha belép az elővásárlásra jogosult, akkor az ő terhe lesz, ami túlzottnak mondható.
És a bíróság ilyenkor azt nem mondhatja, hogy ez aránytalan ügyvédi díj az ügylet teljes értékéhez képest, nyilvánvalóan az volt vele a szándék, hogy az elővásárlási jogosultat elriasszák? Vagy csak akkor mutatja, hogyha a bíróság elé kerül az ügy, az meg jó, mikor lesz?
A probléma az, hogy a földforgalmi törvény kezdetben ismert egy ilyen tágabb megtagadási okot, ezt, hogy alkalmas a szerződés az elővásárlásra jogosultak elriasztására, de aztán ezt aggályosnak tartotta a bírói gyakorlat, mondván, hogy meg kell határozni pontosan, hogy mik azok a megtagadási okok, és aztán, mint ahogy mindig, amikor pontosan meg kell határozni valamit, biztos, hogy valami mindig kimarad, és ezért ez egy nehezen kezelhető dolog, igazából ez jogalkotást kíván, és tudtam, a jogalkotó ezt a problémát kezelni is fogja valamilyen formában, vételár tekintetében kellene ezt az ügyvédi díj tekintetében a kötelezettségvállalást, a megfizetés tekintetében értékelni.
Tehát valami és... százalékos arányt kellene meghatározni, és ez akkor világos igen. lenne? Előáll termőföld tulajdonosoknál is az a szomorú helyzet, hogy a tulajdonos elhuny, elhalálozik. A termőföld öröklése az egyszerűbb menet, mint a termőföld adásvétele?
Azt kell, hogy mondjam, hogy a jogalkotó a termőföld öröklése körében viszonylag szűk keresztmetszetben avatkozik bele a viszonyokba, és ebből a szempontból nem feltétlenül bonyolódik meg. A jogalkotó csak akkor avatkozik bele, akkor rendeli alkalmazni a földforgalmi törvényt, hogyha olyan személy a föld végrendeleti örököse, tehát törvényes örökösök esetében soha, és végrendeleti örökös esetében is csak akkor, hogyha a végrendeleti örökös a PTK által meghatározott leges, legtágabb törvényes örökösi körbe nem tartozhat bele. Tehát azt mondja a földforgalmi törvény, hogy bármennyi örökös kiesése esetén törvényessé, örökössé válhat, ami lényegében az, hogy a PTK-ban szabályozott valamennyi olyan személy, aki törvényes örökösként szóba jöhet, ő szabadon lehet végrendeleti örökös is.
Anka Márton közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A kúria újabb döntésében erősítette meg a bizonyítékok közigazgatási perben való előterjesztésének határidejét. Az ítélet kimondta, a feleknek már a közigazgatási eljárás során meg kell tenniük mindent azért, hogy a tényállás tisztázásra kerüljön, azt a korábbi gyakorlattal ellentétben nem halogathatják a bírósági szakasz idejére, mert az új bizonyítékok a közigazgatási perben már csak korlátozottan terjeszthetők elő. A kúria döntéséről Rozgonyi Ádám kérdezte Kelemen Dánielt, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC légülügyvédjét.
Ez a történet, hogyha megenged egy lépést visszafelé, ez 18-ban, 2018. január 1-én kezdődött, amikor hatályba lépett az új közigazgatási perrendtartás, és egy új szabály, egy lényeges változás került bele a korábbi közigazgatási perek szabályaihoz képest, amely szerint az ügyfelek peres eljárásban nem terjeszthetnek elő olyan új bizonyítékot, amely a peres eljárást megelőző közigazgatási eljárásban is a rendelkezésükre állt vagy állhatott volna, bizonyos nagyon szűk körű kivételektől eltekintve. És amikor ez a jogszabály hatályba lépett, akkor hát az ügyfelek meg az ügyvédek is kíváncsian várták, hogy mennyire fogja szigorúan értelmezni a bíróság ezt az új szabályt, és ahogy ön is említette, a meglehetősen szigorú értelmezésre került sor, ezt erősítette ez a legutóbbi adóügyben született ítélet is. Az ügynek a tényállása az röviden az volt, hogy egy személyi jövedelemadó ellenőrzés alá vonták az ügyfelet a kérdéses alapügyben, és ebben az alapügyben az ügyfél nem tudta igazolni bizonyos banki átutalásoknak, a számlájára érkezett utalásoknak a forrását. Az adóhatóság SZIA hiányt állapított meg nála, az ügyfél ezt perre vitte, és a perben csatolt egy olyan kölcsönszerződést, amellyel igazolni szerette volna ennek az összegnek a forrását, azonban ezt a bíróság új bizonyítéknak tekintette, az említett szabály alapján nem fogadta el, és helyben hagyta az adóhatóságnak a megállapítását, és végeredményben a kúria előtt is megállt ez az ítélet.
Akkor a mostani döntés értelmében akkor már az elkövetkezendő minden közigazgatási perre vonatkozólag tulajdonképpen módosult az új bizonyítékok benyújtásának előterjesztésének a határideje?
Pontosan. Tehát a nagyon fontos, amit említett, hogy ennek a döntésnek a jelentősége túlmutat az adóellenőrzések, az adóügyek, nek a területén, illetve ennek az egy konkrét ügynek a döntésén is, hiszen valamennyi közigazgatási ügyre értelmezhető, tehát ide érthetjük az ingatlan ügyeket, földügyeket, de mondhatnám, említhetném a választási ügyeket, környezetvédelmi ügyeket, építési ügyeket, önkormányzati ügyeket, tehát minden olyan jogvitát, amelyet az ügyfelek a közigazgatási eljárásokkal, a közigazgatással szemben, közigazgatási döntésekkel szemben indítanak, és azt üzeni számukra ez a döntés, hogy minden szóba jöhető bizonyítékot már a közigazgatási eljárásban csatolni kell, hivatkozni kell rá, indítványozni kell, legyen az egy okirat, vagy legyen az egy tanúbizonyítás, mert később, amikor már megvan az adott esetben kedvezőtlen döntés, és bíróságra kívánjuk vinni, hogy jogorvoslat eljöjjünk vele szemben, akkor ez már késő lehet.
Egyébként mi annak a menete, hogy egy adott bizonyítékot az alsóbbrendű bíróságok elfogadnak, vagy éppen nem fogadnak el?
Még egy lépést visszafelé tennék a hatóság, tehát magának a közigazgatási eljárásnak az irányába, maradva a konkrét ügybeli példánál, ugye itt egy adóellenőrzés indult az ügyféllel szemben, tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal elsőfokú szerve indította ezt az ellenőrzést, és az ő eljárásában kerülhetett volna sor ennek a bizonyos kölcsönszerződésnek a becsatolására, amelyet ugye az ügyfél nem tett meg, csak a bíróság előtt. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a hatóságnak is van azért együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége az ügyféllel szemben, tehát köteles felhívni arra, hogy csatolja az ügyben jelentőséggel bíró szóba jöhető bizonyítékait. Egyébként ez ebben az ügyben nem is történt meg, és ezért is született ez a kedvezőtlen döntés végeredményben. Itt ebben a közigazgatási szakban, tehát az adóhatósági első fokú eljárásban még csatolható lett volna, ahogy említettem, az új bizonyíték. A másodfokú eljárásban már csak korlátosan, jobban mondva csak a jegyzőkönyvi észrevétel keretében, amikor a másodfokú eljárás folyamatban van, akkor már nem. És ahogy említettem, ha utána tovább megy az ügy a bíróságra, akkor pedig már egyáltalán nem. Tehát ott már gyakorlatilag ezek a lehetőségek teljesen bezárultak.
De ugye nyilván az imént elmondottak, azok nem csak például adóügyekre vonatkozhatnak.
Pontosan, tehát hogyha, ahogy említettem, akár van mondjuk egy kísértetési ügyünk, vagy van mondjuk egy ingatlan nyilvántartási ügyünk, egy környezetvédelmi bírsággal kapcsolatos ügyünk, vagy a helyi önkormányzattal szemben akármilyen eljárásunk, akkor mindig gondolni kell erre a döntésre és erre a szabályra, mert ez az elv, ez a szabály, ez valamennyi ügyben alkalmazandó, valamennyi közigazgatási ügyben alkalmazandó, és az a tanulsága, hogy nagyon proaktívnak, felkészültnek kell lenni, időben megfelelő szakértelemmel bíró tanácsadóhoz, jogi tanácsadóhoz kell fordulni, hogyha ilyen eljárás részeseivé válunk, ellenkező esetben, ahogy a már említett kedvezőtlen döntéssel is számolhatunk.
És egyébként ennek a kúriai döntésnek milyen hatásai lehetnek? Egyáltalán meg lehet határozni negatív és pozitív hatásokat, vagy csak egyértelműen negatív, vagy egyértelműen pozitív hatásai lehetnek ennek az ítéletnek?
Amikor az új közigazgatási perrendtartást elfogadta a jogalkotó, akkor az volt a célja, a szándéka, hogy gyorsítsa a közigazgatási ügyeknek az elbírálását. Korábban, maradva az a konkrét példánál, a konkrét személyi jövedelemadó ügynél, lehetősége lett volna az ügyfélnek arra bizonyos korlátok között, hogy mondjuk ezt a kölcsönszerződést a bíróság előtt is akár benyújtsa. Ez nyilván hozzájárult ahhoz, hiszen a bírósági eljárást már megelőzte tipikusan egy első és vagy másodfokú közigazgatási eljárás is. Ez hozzájárulhatott ez a régi rendszer ahhoz, hogy viszonylag hosszan tartsanak a közigazgatási jogviták. Ez valóban megváltozott, tehát kétségtelenül felgyorsultak a közigazgatási jogvitáknak az elbírálása. Ennyiben tehát a hatása az új szabályozásnak pozitív. Az ügyfelekkel szemben, ahogy mondtam, egy proaktívabb elvárást, egy szigorú feltétel, egy proaktívabb eljárást, egy összességében egy szigorúbb feltételrendszer támaszt, tehát ennyiben viszont nyilván ügyfél szempontból hátrányosabb a változás.
Ez az ügyvédek szintjén is akkor a munkamódszerben változásokat okozhat?
Teljes mértékben a sokszor volt stratégiának, ha úgy tetszik, a védekezési stratégiának része az korábban, hogy bizonyos bizonyítékokkal, érvekkel, indítványokkal csak a bíróság előtt rukkolt elő a jogi képviselő. Ez a fajta stratégia most már sajnos nem működik. Ehhez képest már abban a pillanatban az ellenőrzés megindul, vagy a közigazgatási eljárás megindul, tehát még egyszer mondom, nem csak adóügyekről beszélhetünk. Már a tulajdonképpen a szemünk előtt kell lebegnie a későbbi bírósági eljárásnak is, és az ügyfelekkel konzultálva, közösen együtt gondolkodva fel kell deríteni azoknak a szóba jöhető tényeknek, körülményeknek, bizonyítékoknak, indítványoknak, okiratoknak, tanúknak, szakértőknek a körét, akiket és amiket érdemes ebbe az konkrét eljárásba bevonni. Az ügyfelekre pedig nyilván egy nagyobb felelősség hárul, ahogy említettem, hogy kellő időben gondoskodjanak a megfelelő szakértelemnek a bevonásáról.
Egyébként, akit érdekel részleteiben, és ez a kúriai határozat, az érthetően, követhetően hol tudja esetleg ezt elolvasni, megtalálni ezeket az információkat?
Ezeket a döntéseit a kúria közzé teszi, tehát az interneten elolvasható. A mi irodánknak az adóvitákkal, közigazgatási ügyekkel foglalkozó blogján pedig készítettünk egy rövid összefoglalót, ahol a lényeges megállapításokat ismertetjük, ami szintén az interneten elérhető.
Kelemen Dánielt, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PVC légülőgyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.